Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezeket a konfirmandusokat mindeddig védted és őrizted kegyelmeddel, és megismertetted velük egyszülött fiadat, ami Urunkat és megváltónkat. Kérünk, ne vondd meg tőlük áldásodat ma sem, hanem tekints rájuk kegyelmesen, és add nekik szent lelkedet, hogy növekedjenek az igazság ismeretében, és megálljanak a hitben mindvégig az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének első fejezetében, a harmadik verstől a következőképpen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk arra, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága ünneplő gyülekezet, kedves szülők, családtagok, és nem utolsó sorban, drága konfirmandusok. Az elmúlt 8 hónapban hétről hétre találkoztatok lelkészeitekkel, hogy tanuljatok a Szentírásról, az egyházi esztendőkről, az evangélikus egyház alapvető tanításairól. Reménység szerint megismertétek, és az elmúlt napok a számadásról szóltak. Igyekeztünk nektek valamit átadni, de ami igazán fontos, és reméljük, hogy egyszer megtörténik az életetekben, megismeritek a Szentírásból Jézus Krisztust, és a személyes megváltótok lehet majd egyszer. És mi ezért imádkozunk, hogy ne csupán Jézusról tanuljatok, hanem eljussatok majd odáig, hogy Jézustól tanultok. És ezért imádkozunk, és ezt kérjük az Úrtól, hogy átadott életűek lehessetek, és az egész életeteket Jézus Krisztusra bízzátok, mert akkor, és ezt higgyétek el, akkor sok hajótörést el fogtok kerülni majd az életetekben. Tanultátok és tudjátok, hogy az egész Szentírásnak a központi üzenete az ember elesettségének, bűnének bemutatása, azzal való szembesítése, Jézus Krisztus földre jövetelének célja, az itt töltött néhány évének értelme, az emberhez való viszonyának, az ő igazi szeretetének, az isteni szeretetnek a bemutatása, amelyre mi emberek teljesen képtelenek vagyunk. Nem véletlenül különböztet meg a Szentírás szavakat a szeretet szóra, mert mi csak a fileó szeretetre vagyunk képesek. De Isten és ez jön elő a görög nyelvben, az agapé szeretetet kínálja. A fileó szeretet, az emberi szeretet nagyon törékeny, olyannyira, hogy mi azt feltételhez szoktuk kötni. De az agapé szeretet, amit az Atya mutatott Jézus Krisztusban, az a feltétel nélküli szeretet. Emlékeztek? Ne ijedjetek meg, nem egy utolsó konfirmációs órát szeretnék ma tartani nektek, de azért jó visszatekinteni, hogy mikről is tanultunk az elmúlt hónapokban. Tanultuk a KT-ból, hogy miről szól az Ószövetség. Talán lehet, hogy már is valaki jelentkezne, valaki elmondaná, de segítek. Isten megteremtette a világot, majd megígérte a megváltót a bűnbe esett embernek, és előkészítette Jézus Krisztusnak a jövetelét Izrael népének a történetében. Miről szól az új szövetség? Isten Jézus Krisztus személyében elküldte a megígért megváltót, és általa üdvösséget szerzett minden embernek. A Szentírás arról szól, az ember annak ellenére, hogy hogyan élt, mit tett, az Atya mégis nagyon szereti, amelyet Jézus Krisztus halálba küldése által mutatott meg. Talán emlékeztek, beszéltünk arról, mi egy picit kiegészítettük az egyik kérdésre a választ, és beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a megtérés, az újjászületés és a megszentelődés. Beszéltünk arról, hogy a megtérésben ott egy aktív szerepet játszik az ember, hogy az én döntésem, akarati döntésem, az én fölismerésem az, hogy én vagyok az a bűnös és elveszett ember, hogy nekem van szükségem bocsánatra, hogy aktív szerepet játszok abban, hogy bűnvallást teszek. Ezt a döntést hívjuk megtérésnek, hitrejutásnak. És aztán az újjászületés, amikor ott már az ember, ha lehet így fogalmazni, nyelvtani megfogalmazásban, szenvedő alanya, azaz elszenvedője, azaz Isten szent lelke rajtam keresztül, vagy bennem munkálkodik. Ő az, aki aktívan cselekszik, én vagyok az, aki passzívan, szenvedő alanyban vagyok ott. És rajtam végzi, rajtam munkálkodik. És aztán a megszentelődés, amikor megtörtént a hitrejutás, a megtérés, megtörtént az újjászületés Isten szent lelke által, utána a megszentelődés útjára lépek. És járok azon az úton, hogy egyre inkább Jézus Krisztusnak az arca ábrázata mutatkozzék meg az életemen, a szavaimon, a tetteimen, minden megmozdulásomon. Milyen jó lenne, drága fiatalok, hogyha meghallanátok az Isten hívó szavát, az Isten igéjét, a megtérésre hívó szavát, és abban az aktív cselekvésben ti is döntenétek, hogy igen, szeretnék Jézus Krisztushoz tartozni, és aztán átélnétek, milyen, amikor, ahogy Péter levelében olvasuk, isteni természet részeseivé lettetek. Milyen jó lenne, hogyha az a természet csere, mert hát azt olvasjuk Ezékiel próféta könyvében, azt mondja Isten, hogy új szívet és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet és húsz szívet adok nektek. Tudjátok, erre van szükségetek. És lehet, hogy tudjátok azt a 112 kérdést, meg lehet, hogy tudjátok a 112 kérdésre a választ a KT-ból, de ennél sokkal, de sokkal többre van szükségetek. Arra, hogy átélhessétek, hogy milyen az, amikor átadjátok az életeteket Jézus Krisztusnak. És azt gondolom, erről is tanultunk, milyen más, amikor valamiről tanulunk, és valamit átélünk személyesen, hogy miért van szükségünk megváltóra. És talán emlékeztek a válaszra, azért van szükségünk megváltóra, mert a bűn és a halál uralkodik rajtunk. Uralkodik rajtunk, és általa Jézus Krisztus által üdvösséget szerzett minden embernek. És nem szabadulhatunk a magunk erejéből, sem a bűn, sem a halál hatalmából. Annak ellenére, hogy milyen ember vagyok valójában, ő nem azt nézte, hogy van-e bennem szeretni való vagy sem, hanem azt, hogy az én elrontott életemre ő megoldást kínáljon. Nem azt nézte, hogy mit érdemlek valójában, hanem azt, hogyan lehet megmenteni az embert, aki tőle távol van. Talán még erre is emlékeztek, hiszen olyan szépen, röviden, tömören fogalmazza meg a Káténk, hogyan váltott meg minket Jézus Krisztus. Elszenvedte helyettünk bűneink büntetését a kereszten, és feltámadásával legyőzte a bűn és a halál hatalmát. És kiegészítettük azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt helyettem, miattam és értem. Hogy mennyire fontos, hogy az ember a saját életében megtapasztalhassa, hogy Jézus Krisztus volt az az engesztelő áldozat, aki értem, helyettem és miattam halt meg a kereszten. Hogy nekem kellett volna a bűneim büntetését elhordoznom. Hogy nekem kellett volna szenvednem. De Jézus mindezt magára vállalta. És hogyha az evangélium magját magatokkal viszitek, hogy értem, helyettem és miattam szenved Jézus Krisztus, akkor azt gondolom, hogy ennek a 8 hónapnak volt értelme. Volt értelme. Mert tudjátok, mindig azzal a reménnyel tanítunk benneteket, kedves konfirmandusok, azzal az ígérettel készülünk szeptemberben, októberben az oktatásokra, a tanításokra, hogy Isten ígéje nem tér vissza ürese. Ez a reménységünk nekünk, lelkipásztoroknak. Ezzel a reménységgel tanítunk benneteket, beszélünk Jézus Krisztusról, hogy hát ha a szívetekbe hullott mag, majd egyszer megfogan, kicsírázik, növekedik, és majd egyszer termést hoz, gyümölcsöt terem. És azt gondolom, hogy ezt a szeretetet ma is meg lehet tapasztalni, ezt a Jézusi szeretetet, ezt a feltétel nélküli szeretetet. Azt szeretnénk, ha nem csupán ésszel fognátok fel, nem csupán az értelmetekben lenne ez az információ, hanem lecsúszna egészen az eszetektől a szívetekig. Mert hát tudjátok, a szavak azok úgy történnek, hogy megrezegtetik a hangszálakat, betűkből szavak lesznek, szavakból mondatok, aztán rezeg a levegő, eljut egészen a fületekig, ott van a kalapács, ott van az üllő, megütögeti a fületekben. Aztán eljut az agyatokig, összeteszitek a betűket, a szavakat, a mondatokat, érthető lesz számotokra, fölfogjátok a dolgokat, de tudjátok, ez mind-mind kevés. Kevés, ha csak a kalapács és az üllő üt. Olyan jó lenne, hogyha az ige ütné meg a ti szíveteket. Ahogy olvashatjuk a Szentírásban, mintha szíven találta volna őket. Igen, az Isten igéje szíven tud találni. Nem csak a kalapács és az üllő üt, hanem az ige is tud ütni. Én emlékszem, 1995-ben mellbevágó élmény volt. Mellbevágó élmény volt, amikor Isten igéje szíven ütött. És aztán átadhattam neki az életemet. Ott volt egy akarati döntés, mert megértettem, hogy mi a bűn. A bűn az, hogy nem hiszek Jézus Krisztusban. És aztán megértettem azt, hogy mik ezek a dolgok. És aztán ott volt egy bűnvallás, egy bűnletétel. És aztán kapva Isten szent lelkét újjászülethettem. És Isten újjászületett gyermekeként élhettem az életemet, és élhetem ma is. Kevés az, hogyha csak a kalapács és az üllő üt. Mi azért imádkozzunk, hogy Isten igéje üssön a ti szívetekre. Hasson reátok az Isten szava. Mi nem tudunk hatni rátok, hadd mondjam el. Eltelt 8 hónap, ha nagyon tudtunk volna rátok hatni, és ha nagyon tudnánk rátok hatni, akkor itt maradnátok. De most fönnáll az a veszély, és mi számolunk azzal, hogy lekonfirmáltatok, és utána talán nem látunk benneteket. De azért imádkozunk, hogy nem ihassunk rátok, mert az látjátok ennyire kevés. Az hason rátok, hogy az Isten igéje munkálkodik és cselekszik. És az Isten igéje fog tudni majd benneteket itt tartani a gyülekezetben. Krisztus váltott meg bennünket, az ő vére által van bűnbocsánat, azaz ő benne találjuk meg a megbocsátást és a megváltást. Tegnap a vizsgán hoztam nektek azt a példát, milyen fontos, hogy kérjetek bocsánatot édesanyától, édesapától, és talán emlékeztek, ezzel is bocsátattalak el benneteket, hogy ami rendezni való van a családban, azt rendezzétek, mert ma ide fogunk hozni benneteket a megterített asztal elé. Úrvacsorát fogtok venni. És nagyon egyértelmű, nagyon világos Isten tanítása, útmutatása az úrvacsorával kapcsolatban. Azt mondja, aki nem őszinte bűnbánattal vesz úrvacsorát, az ítéletre vesz úrvacsorát. Ítéletre veszi Jézus testét és vérét kenyérben és borban. És mi ettől szeretnénk megóvni benneteket, és nem csak konfirmandusok, hanem kedves gyülekezet, benneteket is ettől szeretnénk megóvni. Hogy mindig őszinte bűnbánattal gyertek, hogy rendezzétek mind vertikálisan, mind horizontálisan az életeteket. Hogy valóban, ha kell, akkor menjetek oda, kérjetek bocsánatot édesanyától, édesapától, a szülőktől, a családtagoktól, gyülekezeti tagoktól, a beosztottak a főnöktől, a főnökök a beosztottaktól. Mert erre van szükség. Mert lehet tanulni a megbocsátásról. Sok mindent lehet, sőt, könyveket lehet írni a megbocsátásról. Meg könyveket lehet írni a bocsánat kérésről. Csak tudjátok, ha ez a gyakorlatban nem működik, akkor mit ér az a rengeteg irodalom? Tudjatok oda menni, bocsánatot kérni, és tudjatok ti is megbocsátani. Az úrvacsora vételre készüljetek így, hogy rendezzétek el a rendezni valókat. Hányan jönnek ide úrvacsorát venni úgy, hogy rendezetlen az életük? Rendezetlen a kapcsolataik? És ide jönnek, és úrvacsorát vesznek, és visszamennek, és semmi nem történik. És ez nem jó. Ez így nincs rendjén. Ezért fontos, hogy rendezni kell a rendezni valót. Jézus erre tanított bennünket. Pál is erről ír, amikor azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek. Amíg nem kerülünk kapcsolatba Jézus Krisztussal, addig nem látjuk igazán a bűnt bűnnek, addig mindig csak magunkat védjük és saját igazságainkat fújjuk. Van lelkiismeret, létezik belső szívbe írt törvény, erkölcsi tanítás, de teljes bűnlátás az embernek egyedül Jézus Krisztus által lehet. És ugyanígy bűnöket megbocsátani, eltörölni, meg nem történté tenni, egyedül Jézus Krisztus képes. És ezért szól minden ő róla. Ez a könyv, amit itt láttok, amiről tanulhattunk 8 hónapon keresztül, ez a könyv Jézus Krisztusról szól. Mind az Ó, mind az Új Szövetség. Minden ő róla szól, és egyedül ő képes az ember számára reményteljes jövőt adni, egyedül az ő szavában bízhatunk, és ebben az életben mindenben és mindenkiben hadd mondjam el, és elsősorban hadd beszéljek magamról, hogy biztos, hogy bennem is fogtok csalódni, és mindig is fognak csalódni, mert ember vagyok. És lehet, hogy lelkipásztor vagyok, lehet, hogy a gyülekezetnek a vezetője vagyok, de mindig fogtok bennem csalódni. De éppen ezért nem magunkat prédikáljuk, hanem Jézus Krisztusról beszélünk. Mert Jézusban sosem fogtok csalódni. Ha oda mentek őszintén hozzá, ő nem vetel benneteket. Ő szeret. Ahogy olvashatjuk szintén az Ószövetségben, Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Mert szeret, és benne nem fogtok csalódni. És aki benne bízik, az ő ígéreteire épít, a sziklaszilárd alapra építi az életét. Mindent Krisztusban kaphat meg az ember, ezért olvashatjuk ott a Római Levél 8. fejezetének 32. versében, aki az ő egyszülött fiát nem kímélte, nem kedvezett, hanem őt halálba adta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Isten ajándékot kínál az ember számára, de csak Krisztusban kaphatja meg mindazt, amit nekünk szán. Csak Krisztusban kaphatjuk meg. Krisztusban kaphatunk békességet, ha békétlenségben élünk. Szeretetet, ha szeretetlenségben élünk. Belőle meríthetsz vigasztalást, ha gyászban vagy. Tőle erőt kaphatsz, ha erőtlen vagy. Azt nem lehet mondani, hogy nekem csak békesség kell, mert otthon békétlenség van. Mindezeket Jézus Krisztusban lehet megkapni. Ezért, ha Jézus Krisztust behívod az életedbe, akkor mindezeket megkapod vele együtt. Nem lehet külön békességet kérni. Jézus Krisztus a békesség. És ha őt kéred, akkor kapsz békességet. Ha őt kéred, ha őt hívod az életedbe, őtőle kapsz vigasztalást. És ezeket úgy, külön-külön, Jézus nélkül nem lehet megkapni. Ha valaki így azt mondja, hogy nekem az Úr Jézus nem kell, a bűneimről ne beszéljenek, Emlékszem, egyszer elmentem valakit meglátogatni itt Nyíregyházán, és mondtam neki, hogy jöjjön Isten tiszteletre, jöjjön, hallgasson igét, hallgassa az igehirdetést, lássa és tapasztalja meg a gyülekezetnek az örömét, erejét. Akkor azt mondta, én nem jövök, én nem akarok Isten tiszteletre menni, mert ott a lelkész az mindig a bűnről beszél. Hát nem ez a bűn az, ami mindent elront. Nem ez a bűn, ami, látom, én 4 gyermeknek lehetek az édesapja. A 4 gyermekeim között is ez a bűn az, ami sokszor összeütközést teremt. Hogyan tudnak veszekedni? Azt szoktam mondani, hogy mi a feleségemmel nem szoktuk harabdálni egymást. Legalábbis nem így oldjuk meg közöttünk a konfliktusokat. De akkor, amikor valami nem tetszik a legkisebbnek, Emma lányunknak, akkor oda megy és igazságot tesz, és aztán beleharap a másikba. Pedig nem tőlünk tanulta. És ilyenek vagyunk, és ez a bűn az, ami megront mindent. És amikor valaki azt mondja, hogy azért nem megyek, mert ott mindig a bűnről prédikálnak, hát erről van szó, hogy a bűn az, ami mindent megront. Ahogy a KT-ban is tanultuk, minden rossz gyökere a bűn. Minden rossz gyökere. És ezért beszélünk a kegyelemről, mert a bűnre a kegyelem a megoldás. A bűnre az őszinte bűnbánat, a bűnvallás, a bűn megtagadása, a bűn elhagyása. Ez lesz a megoldás, semmi más. És aztán kapod a kegyelmet, hogy annak ellenére, hogy milyen vagyok, hogy milyen vagy, annak ellenére mégis megbocsát. És azt kell látnunk, hogy minden békétlenségnek, meg nem bocsátásnak, sértődésnek és sértettségnek, a szeretet hiányának az oka a bűn, amely velejéig megrontja az emberi életet és a kapcsolatainkat. Éppen a bűn miatt van szükségünk Jézus Krisztusra. És ameddig az ember nem látja meg a bűnét, elveszett állapotát, addig nincs szüksége Jézusra. De miért is lenne, ha nem bűnös? Miért kellene Jézus, ha azt gondolja magáról, hogy nem bűnös? És itt nem arról van szó, hogy mi súlykolni akarjuk, hogy bűnös vagy, bűnös vagy, bűnös vagy. Nem erről van szó, mi nem súlykoljuk. Tudjátok, az Isten igéje, ahogy Jakab levelében olvashatjuk, az Isten igéje egy tükör. Egy tükör. És ha ebbe a tükörbe belenézek, akkor látom igazán önmagamat. A Szentírás nem arról beszél, amiről ma a világ, valós is meg önmagadat. Juss a csúcsra, te vagy a csúcs, meg minden te vagy, meg minden rólad szól. A Szentírás nem így mutat be benneteket. A Szentírás egy valós képet mutat. Egy valós képet. Az idősebb korosztály, vagy legalábbis nagyjából az én korosztályom is tőlem fölfelé, talán már jártak a budapesti Vidám Parkban. Most már ez sajnos be van zárva, már el is van rombolva. De emlékszem, hogy abban a Vidám Parkban volt egy nagy helyiség, egy ilyen nagy szoba, úgy nevezték, hogy tükörszoba. Nem tudom, hogy van-e olyan valaki, aki emlékszik rá. És olyan érdekes volt, hát sajnos most már nincsen szükségem ilyenre, mert most már az alakom is változott, de amikor bementem ilyen szobába, akkor volt ilyen homorú tükör, meg volt domború tükör, a kicsit szélesebbek beálltak az egyik tükör elé, egészen soványak lettek, azok, akik nagyon soványak voltak, beálltak egy másik tükör elé, az kicsit szélesebb, daliásabb lett. Nekem most már nem kell olyan tükör elé állni, ami karcsúsít, meg soványít, meg látom, hogy ilyen vagyok. És torzított. Az a tükör torzított. És tudjátok, kedveseim, ha belenéztek a világ tükrébe, az torzít. Mert a világ valami olyat akar veletek elhitetni, amelyek nem vagytok valójában. Nem vagytok. Isten igéje egy olyan tükör, amiben, hogyha beletekintetek, akkor egy valós képet látok magamról. A magam életéről, hogy milyen vagyok valójában. És csak azoknak van szükségük Jézusra, akik meglátták bűnös életüknek a következményét, tehetetlenségüket, elveszettségüket, elrontott életüket, istentelen döntéseiknek a következményeit. Ezért hozza ezt a képet Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Akik ő benne bíznak, azok mindent megkapnak, még sokkal többet is. Kapnak reményt, kapnak vígaszt, erőt, bűnbocsánatot, örök életet. Nem mondhatom azt, hogy nekem nem kell Jézus, csak bizonyos dolgok. Mert vannak, akik ilyenek. Akik így közelítik meg Jézust. Nekem nem kell Jézus, csak az, amit ő akar adni. Hát ilyen nincs. Az ilyen nem is fogja megtapasztalni Jézust. Az ilyen válogató nem fog kapni sem vigasztalást, sem békességet, sem reménységet. Nem lehet mazsolázgatni Jézusból. De aki az életét kész letenni, az Krisztusban mindent megkap. Krisztusban van vigasztalás, amikor gyászban vagy, reménytelen, kilátástalan életedben ő pedig reményt ad. Akik az ő útján járnak, hisznek Jézusban, csak azok tapasztalják meg egyedül, hogy ez valóban működik. És mindent nekünk adott, ahogy olvassuk a római levélben, amit idéztem az előbb, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. És ezt fel sem lehet sorolni, hogy mi mindent. Nekünk adta az örök életet, az üdvösséget, és ez egy fontos dolog. Sőt, ez az egyik alappillére a hitünknek. Azt mondja Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni nektek. Nekünk adta bűneink bocsánatát. Ezért olvashatjuk János levelében, majd hallhatjátok, ott az úrvacsorai liturgiában is fogjuk mondani. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Nekünk adta azt az új szívet, a bűneink bocsánatát, az új szívet és új életet. Ezért mondja az ige, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Aztán kaphatjuk azt a békességet, amit Jézus ad. Azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjétok a szívetek, ne csüggedjen. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy egyedül Jézusnak köszönhetjük, hogy Isten nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk, hanem ad nekünk sok olyan ajándékot, amit nem érdemlünk meg. És tudjátok, ez a kegyelem. Nem azt kapom, amit megérdemelnék, de kapok sok mindent, amit nem érdemelnék meg. Ezt nevezi a Szentírás kegyelemnek. Luther Márton olyan szépen fogalmazza ezt meg egy imádságában. Azt mondja, Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Jézus azzá tette, amilyen nem volt, engem pedig azzá tette, amilyen nem voltam. Drága konfirmandusok! Kélek benneteket, hogy most szegezzétek a tekinteteket reám. Sok mindent tanultatok az elmúlt hónapokban, de nagy valószínűséggel el is fogjátok felejteni. Egyetlen egy dolgot nem fogtok elfelejteni sohasem, ha átélitek mindazt Jézussal, amiről beszéltünk nektek. Ez olyan maradandó lesz számotokra, amit soha nem fogtok elfelejteni. Felejthetetlen az, amikor átélitek a bűnök bocsánatát, amikor átélitek, hogy ő megbocsátott nektek. Ahogy egy fiatal ember is, akinek történetét most hadd meséljem el, és kérlek benneteket, hogy jól figyeljetek. Ha az egész prédikációból nem jegyeztetek meg semmit, legalább ezt az egy történetet vigyétek most magatokkal. A vonat lassan közeledett az állomás felé, mindenki izgatottan várta, hogy hazaérkezhessen. Feltűnt nekem egy fiatal ember, aki idegesen tekintett ki az ablakon. Miután szóba elegyedtem vele, feltárult előttem szomorú élettörténete. Fiatalon szülei ellen lázadva megszökött otthonról, nem bírta a szülői ház légkörét. Új barátaival mindent kipróbált, amitől otthon óvták, intették. Hamarosan börtönben találta magát, ahol nagyon megbánta addigi életét. Éppen ma szabadult. Nem volt hová mennie, ezért írt a szüleinek, hogy bocsássanak meg neki, és fogadják vissza a szülői házba. Azt is megírta, hogy megérti, ha nem tudnak neki megbocsátani. A délutáni vonattal fog érkezni. Ha szülei készek visszafogadni, kössenek a kert végén lévő diófára egy fehér kendőt, amit ő a vonatról láthat, különben tovább utazik. Amikor a vonat a kanyarhoz közeledett, a fiún egyre nagyobb feszültség lett úrrá. Arra kért, hogy nézzem meg, ott van-e a fán, a megbocsátást jelentő kendő. A kanyarban feltűnt a vén diófa, felkiáltottam a látványtól, a fa tele volt kendőkkel, sőt, lepedőkkel, nehogy a fiú tovább utazzon. Drága konfirmandusok, higgyétek el, Jézus Krisztussal élni mindennél csodálatosabb. Sokkal többet kaphattok, mint amit a világ kínál. Sokkal többet kaphatunk, mint amit megérdemelnénk, vagy amire gondolnánk. Ezért nem mindegy, hogy tanulunk Jézusról, tanulunk a bűnbocsánatról, tanulunk a kegyelemről, a szeretetről, vagy átéljük Jézussal a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az ő szeretetét. Adja az Úr, hogy egyszer átélhessétek, ahogy ez a fiatalember is átélte, milyen, amikor a diófára oda van kötve a sok kendő és lepedő a bocsánat jeleként. Átélhessétek ti is személyesen, hogy Jézus érted és értem lett oda szegezve a keresztfára a bocsánat jeleként, hogy nekem is, neked is bűnbocsánatod és üdvösséged legyen. Amen. Imádkozzunk. Uram, talán olyan sok mulasztás van mögöttem, talán több mindent kellett volna elmondanom ezeknek a drága fiataloknak, de hiszem, hogy nem az én méltatlanságom és alkalmatlanságomra tekintesz, hanem ezekre a drága fiatalokra. Mert te azt szeretnéd, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Uram, add, hogy egyszer majd hetek, hónapok, évek vagy évtizedek múltán felragyoghasson számukra a kegyelem, és megláthassák azt a sok kendőt, lepedőt, megláthassák a kereszten függő Jézust, aki nekem is, nekik is, nekünk is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Urunk, cselekedd ezt meg az ő életükben is. Amen.